Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. Hatodik előadás. Antiszkeptikus stratégiák első rész. Descartes.
Valakinek megvan nagyjából a descartesi megoldás? Fogalmazunk inkább így, a descartesi antiszkeptikus stratégia. Ez a descartesi kogito, hogy ez lesz az én létezem, ez az a szilárd pont, ami minden kételytől mentes. És ugye erre építkezik majd. Hogyan építkezik tovább? Mert ebből, jó, tegyük fel, hogy ebben igaza van, hogy bizonyíthatom, hogy én létezem, de onnan tudom, hogy nem csak én létezem, hanem hogy még vannak rajtam kívül más létezők is, más elmék, fizikai tárgyak. Az lesz a következő lépés, hogy bebizonyítja Isten létezését, már abból a kevés képből, amit eddig tudunk. És mivel Isten jó, jóságos, az is bizonyítható, Isten fogalmában benne van, így nem csalhat meg engem. Tehát, amikor jól használom az értelmemet, legalábbis azokban az esetekben, amit igaznak ítélek, annak igaznak is kell lennie. Erről fogunk most egy kicsit részletesebben beszélni. De előtte ismételjük át, ami fontos fogalmak voltak a múlt órán. Fallibilizmus, infallibilizmus. Legalábbis a tudás vonatkozásában. Ugye a tudás alapdefiníciója, vagy a kiinduló ponttól ez ugye a klasszikus definíció szolgál, hogy S tudja, hogy P akkor is csak akkor. P igaz, S hiszi, hogy P, S hite P-ben igazolt. És a fallibilizmus, infallibilizmus, azok az igazolásra vonatkozó álláspontok. Fallibilis igazolás az olyan igazolás, ami nem zárja ki 100%-os, hogy P hamis legyen. Nem mondjuk úgy, hogy valószínűtlenné teszi. Az infallibilizmus pedig az a tézis, amely szerint ahhoz, hogy tudásról beszéljünk, annak szükséges feltétele, hogy S hite P-ben infallibilisen legyen igazolt. Az infallibilis igazolás az egy olyan igazolás, ami, hogyha megvan, akkor lehetetlen, hogy P hamis legyen. Érdemes felfigyelni arra, hogyha valaki infallibilista, akkor a tudás három részű definíciója két részére fog lecsökkenni, hiszen hogyha én infallibilista vagyok, és azt mondom, hogy a tudásnak szükséges feltétele, hogy P infallibilisen legyen igazolt, és az infallibilis igazolás az, amely mellett lehetetlen, hogy P hamis legyen, akkor abból, hogy P infallibilisen igazolt, már következik, hogy P igaz. Tehát egy infallibilistának pusztán annyit kell mondania, hogy S tudja, hogy P, akkor és csak akkor, ha S hiszi, hogy P, és S hite P-ben igazolt. Nyilván itt igazoláson infallibilis igazolást ért, tehát fölösleges kitenni harmadiknak, hogy P igaz legyen, hiszen az infallibilis igazolásból következik az igazság. De mi a probléma az infallibilizmussal? Az remek, hogy ahhoz, hogy tudjak valamit, szükséges feltétele, hogy infallibilisen igazolt legyen, csak hogy ebből ennek az lesz a következménye, hogy nagy valószínűséggel nem tudunk semmit. De legalábbis jóval kevesebb dolgot, mint amit szeretnénk, hogy a tudás körébe tartozzon, tehát jóval lecsökken a tudásunk köre, de leginkább mondhatom azt, hogy nem tudunk semmit, mert tulajdonképpen még a matematikai igazságokra, illetve a közvetlen érzéki tapasztalatokra is kiterjeszthető a tévedés lehetőségéből vett érv. De minden esetre, hogyha ezeket kiveszem, akkor is a tudásunk nagy része odavész, hogyha infallibilisták vagyunk, mivel a tévedés lehetőségéből vett érvekkel meg lehet mutatni, hogy infallibilis igazolás nincs. Például a külvilágról nem tudunk semmit infallibilisen igazolni. Természettudományos ismeretek is ugranak, hétköznapi ismereteink nagy része, stb. Stb. Ezért ma, nem véletlenül, ma a filozófusok többsége fallibilista, tehát azt mondja, hogy ahhoz, hogy tudásról beszéljünk, elegendő a fallibilis igazolás. Arra emlékszünk még, ugye, hogy a tévedés lehetőségéből vett érv, legalábbis az egyszerű változatai, azok kilőhetők a fallibilizmussal, mert lehet mondani, hogy én Elmegyek az állatkertbe, és egy nem zebrát látok, hanem egy csíkosra festett ösztvért. Legalábbis ezt, amikor nézem a zebrát, nem tudom kizárni ezt a lehetőséget. Tehát nincs falibrisen igazolva, hogy én nem egy csíkosra festett ösztvért látok, de ezért még tudom, hogy zebrát látok, mert azt viszont tudom, hogy roppant valószínűtlen, hogy ott egy csíkosra festett ösztvér legyen. És hogyha én nem követelem meg a tudás szükséges feltételének, hogy 100%-ig garantálja az igazolás, hogy nem tévedek, akkor tudásnak számíthatnak az ilyen esetek is. Mi a helyzet az agyaktartályban érve? Ott nem működik, legalábbis olyan változatot veszem az érvnek, ugye a létem kezdete óta egy tartályban tárolt agy vagyok, amiben az érzeteket különböző számítógépek keltik, de a lényeg az, hogy az érzeteknek nem felel meg semmi a valóságban, akkor mondhatom ugyan, hogy roppant valószínűtlen, hogy én egy tartályban tárolt agy legyek, de nem tudom, hogy valószínűtlen. Ugyanis, hogyha én a létem kezdete óta egy tartályban tárolt agy vagyok, akkor eddig minden érzéki tapasztalatom téves, és meg egyáltalán minden információ, ami releváns információ, ami alapján meg tudnám ítélni, hogy ez most valószínűtlen, vagy nem, hogy én agy vagyok egy tartályban, vagy nem, az lehet téves. Tehát a lényeg az, hogyha olyan világban élek, amilyenben gondolom, hogy élek, akkor nyilván roppant valószínűtlen, hogy agy vagyok a tartályban. De az a kérdés, hogy nem tudom, hogy melyik világban élek. Abba, amelyikben gondolom, hogy élek, vagy pedig a tartály hipotézis által lefestett világban. Tehát ezekben az esetekben én még csak azt sem tudom mondani, hogy valószínűtlen, hogy agy vagyok a tartályban. Legalábbis azt mondhatom, hogy valószínűtlen, hogy agy vagyok a tartályban. Azt nem mondhatom, hogy tudom, hogy valószínűtlen, hogy agy vagyok a tartályban. Mert nem igazolt. Azok az információk, amik ezt igazolnák, mert ha felteszem, hogy azok az információk igazak, akkor már eleve felteszem, hogy nem a tartály hipotézis az igaz. És ugye ezek az érvek, ugye ezek az abszurd hipotézisre épülő érvek, azok azért működnek a fallibilista tudás koncepcióval szemben is, mert ezek az egész hitrendszeremet kérdőjelezik meg. Hát az egyszerű tévedésből vett érvek, például, hogy nem tudom, hogy most csíkosra festett ösztvért látok, vagy zebrát, ez a hipotézis megengedi, hogy a világ nagyjából olyan, amilyennek gondolom, csak itt most ebben a partikuláris esetben én tévedek, az lehetséges, de pontosan annak alapján, hogy én nagyjából tudom, hogy milyen a világ, el tudom dönteni, hogy ebben a partikuláris esetben most valószínű-e, hogy én csíkosra festett összfért látok, vagy zebrát látok. De az olyan hipotézisek, amik az egész szélesebb hitrendszeremet megkérdőjelezik, azok kihúzzák a talajt az ilyen érvelés alól. Hogy alapvetően nem tudom, hogy milyen a világ, így azt sem tudom, hogy mi valószínűtlen és mi nem. Beszéltünk az álomargumentumról is. Ugye ott mondjuk a különbség annyi, hogy az első premissza az, hogy nem tudom, hogy most nem álmodom. Ennek az igazolása nem úgy néz ki, legalábbis első körben, hogy nem tudom, hogy milyen a világ, úgyhogy azt tudom, hogy valószínűtlen-e, hogy álmodom, vagy nem, hanem tudom, hogy olyan a világ, hogy valószínű, egyáltalán nem valószínűtlen, hogy álmodjam. Mindannyian minden éjszaka álmodunk. Nézzük meg az általános szerkezetét az egész érvelésnek. Ugye az első premissza az úgy nézett ki, hogy nem tudom, hogy H hamis. Ugye H az a szkeptikus hipotézis. Lehet az, hogy most álmodom, agy vagyok a tartályban, csak 5 perccel létezik a világ, csalódémon áldozatai vagyok, stb. Második premissza, ha nem tudom, hogy H hamis, akkor nem tudom, hogy P. Ugye P az bármely az érzéki tapasztalat által igazolt állítás. Ugye a konklúzió, nyilván nem tudom, hogy P. A második premissza igazolással kapcsán mi az a fontos fogalom, amire emlékezni kell, egy olyan elv, amire épül a második premissza igazolása? Ugye az a tudás deduktív zártságának az elve. ami úgy néz ki, hogyha tudom, hogy P, és ha tudom, hogy ha P, akkor Q, akkor azt is tudom, hogy Q. Tehát tudok valamit, és azt is tudom, hogy abból valami. Igen. Igen. Nem arról van szó, hogy tudok valamit, és minden logikai következményét tudom, hanem tudok valamit, és ha tudom a logikai következményét, akkor azt is tudom. A lényeg, hogy intuitív ez nagyon meggyőzőnek tűnik. Tehát tudom, hogy esik az eső, és azt is tudom, hogy ha esik az eső, akkor vizes a föld, akkor tudom, hogy vizes a föld. Na most ugye a lényeg az, hogy a második premissz úgy igazolható, hogy tegyük föl, hogy tudom, ez a kiinduló feltételezés, tudom, hogy van két kezem. Azt is tudom, hogy ha van két kezem, akkor nem vagyok vagy a tartályban. Igen. Így lesz jó. Ugye ezt a priori tudom, mert a tartályhipotézisből következik, hogy én csak egy agy vagyok, tehát nincs testem, nincsenek kezeim. Hát tudom, hogy P. Tudom, ha P, akkor Q. Így itt a Q a H-hamis. Tehát ha elfogadom a deduktív zártság elvét, akkor ennek alapján azt kell mondanom, hogy tudom, hogy H-hamis. Tehát abból, hogy tudom, hogy P, következni fog a Daisy alapján, hogy tudom, hogy H-hamis. Ez mivel logikailag ekvivalens? Ugye a kontrapozíciójával, azaz, ha nem tudom, hogy H-hamis, akkor nem tudom, hogy P. Tehát. És ugye ez a második premissza. Tehát ha elfogadom a deduktív zártság elvét, akkor a második premissza igazolva van. De az a probléma, hogy abból, hogy van két kezem, logikailag következik, hogy nem vagyok vagy a tartályban. Ezt tudom is, mert logikailag következik. Tehát tudom, ha van két kezem, akkor nem vagyok vagy a tartályban. Ezt tudom. Felteszem, hogy tudom, hogy van két kezem, akárhonnan. Akkor ebből az fog következni, hogy tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban. De mivel nem tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban, ebből az fog következni, hogy nem tudom, hogy van két kezem. Ugye? Tehát ha nem tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban, akkor nem tudom, hogy van két kezem. Tehát a lényeg az, hogy tehát az érvnek annak a fajta rekonstrukciójában, amit én most megadtam, a második premissza igazolásához szükség van a deduktív zártság elvére. Mert különben logikailag lehetséges azt mondani, hogyha én nem fogadom el a deduktív zártság elvét, hogy jó, rendben van, az első premissza igazolva, nem tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban, de attól még tudhatok egy csomó mindent, mint például, hogy van két kezem. De elfogadom a deduktív zártság elvét, akkor ebből az fog következni, hogy ha nem tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban, akkor azt tudom, hogy van két kezem. Ha nem tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban, akkor nem tudom, hogy van két kezem. Ugye ez logikailag ekvivalens azzal, hogy ha tudom, hogy van két kezem, akkor tudom, hogy nem vagyok vagy a tartályban. És ugye az előbb mutattam meg, hogy ha felteszem a deduktív zártság elvét, akkor ez igazolt. Maradjunk ennyire annyiban, hogy azért intuitíve vagy első ránézésre ez elég meggyőzőnek tűnik. Jó. Mielőtt a Descartes-i stratégia kissé részletesebb elemzésére térnénk, azt megkérdezném, hogy miért Descartes-ot tartják az újkori filozófia atyának? Általában ezt el szokás fogadni, hogy az újkori filozófia atya Descartes. Például azt, hogy gondolkodom, tehát vagyok, ezt már nem mindenki fogadja el, például később, de mégis valamilyen értelemben benne marad a kartéria, most Hume-ról beszélek, mégis Hume is valamilyen értelemben benne marad a kartéziánus paradigmám, egy gondolatmező. Most tulajdonképpen már válaszoltam is a kérdésre. Ugye azért szokás Descartes-ot az újkori filozófia atyának tartani, mert ő teremti meg azt a gondolati mezőt, vagy paradigmát, ha tetszik, amiben aztán évszázadokon keresztül az európai gondolkodás mozog. Ez konkrétan azt jelenti, hogy azok is, akik sok kérdésben vitatkoznak Descartes-tal, bizonyos alapfeltevéseit elfogadják, és abban a paradigmán belül, amit Descartes teremtett meg, fejtik ki az ő Descartes-tal vitatkozó álláspontjukat. Különböző, legkülönbözőbb kérdésekben. A Descartes-tal vitatkozó filozofusokra is jellemző, hogy ugyanabban a gondolati mezőben mozognak. Tehát akkor most akkor úgy kérdezem, hogy mi ez a gondolati mező, vagy paradigma. Egy ismeretelméleti tézis. Ugye arról van szó, hogy Descartes azt gondolja, és ezt aztán osztani fogják széles körben az újkori filozófia fő áramlatába tartozó filozófusok, hogy a világ megismerése az a saját mentális állapotaink megismerésével kezdődik. Akár időben, de logikailag mindenféleképpen. Tehát ami biztosan megismerhető, azok az én saját elmetartalmaim. Ha építhető tovább, ha a tudás építménye tovább építhető, és a külvilágról is lehet tudásunk egyáltalán, persze nyilván Descartes maga, de jó, mondjuk így a legtöbben ezt elfogadják, hogy van a külvilágra vonatkozó tudásunk, de azt is hallják, hogy ez a saját mentális állapotainkra vonatkozó ismeretekre épül. Tehát ez az alap. A megismerés az a saját mentális állapotaink. A világra vonatkozó megismerés az a saját mentális állapotaink megismerésére épül. Descartes-t megelőzően körülbelül az volt a kép, hogy ami a külső, az az elsődleges, az könnyen megismerhető, és a lélek az valamilyen rejtélyes, nehezebben megismerhető dolog. És ugye Descartes-nek fogasz, hogy hát nem, a saját mentális állapotom, az biztosan ismerem, az az, ami totál biztos, ami közvetlenül adva van. A külső, az már nincs közvetlenül adva, arra már következtetek, és éppen ezért kételkedhetek is benne. Nem olyan biztos, például, hogy nem csal meg egy csaló démon, vagy gonosz démon. Ugye az megvan, hogy az ilyen tankönyvekben a szokásos szöveg, hogy két nagy irányzatról szokás beszélni az újkori filozófiában. Ugye a racionalisták, mondjuk a klasszikus racionalisták, ugye az a legnagyobb, hogy Descartes, Spinoza, Leibniz. Ugye ezek kontinentális gondolkodók, a brit empiristák, ugye a klasszikus empiristák azok Locke, Berkeley, Hume. Kantot szokás úgy interpretálni, mint aki szintézis teremtett eme két nagy irányzat között. Az a kérdés, hogy ez miért volt olyan nagy áttörés? Hát ez egyáltalán nem volt áttörés. Tulajdonképpen általában ma azt szokás gondolni, hogy a filozófia történészek között, hogy ez a tankönyvi felosztás, amit most mondtam, hogy vannak a kontinentális racionalisták, meg vannak a brit vagy angol száz empiristák. Ez nem jó, mert hogyha megvizsgáljuk a különböző gondolkodókat, akkor a racionalista gondolkodók különböző írásaiban egy csomó empirista elemet fedezhetünk föl, és fordítva, ugye ezt szokás mondani, de szerintem jó, persze, ezt lehet mondani, hogy nem lehet ilyen sablonosan nagy általánosokat kijelenteni, mert ha megnézzük a különböző gondolkodókat, akkor nagyon sokkal bonyolultabb a kép. De én mégis azt gondolom, hogy alapvetően ez a racionalista, empirista felosztás, ez működik. És azért mondom, hogy ez nem volt egy nagy áttörés, mert szerintem ez nem csak az újkorban Kantig működik, hanem ez most is működik, és még az újkor előtti filozófiában is működött, mert alapvetően, ahogy én látom, ez nem elsősorban egy filozófia történeti kategória, ez a racionalista vs. empirista, hanem egy ismeretelméleti kategória, amiben elhelyezhetők a Kantot követő filozófusok is, és a Descartes előtti filozófusok is nagyjából egészen jól. Az még meg, legalábbis a racionalizmus és az empirizmus definíciója. Érdemes az empiristával kezdeni. Empirista egy filozófus akkor és csak akkor, hogy ez egy konjunkció lesz, ha azt gondolja, hogy nincs az elmén kívüli világra vonatkozó a priori tudás, és azt gondolja, hogy minden fogalmunk végső soron a tapasztalásból származik. Akkor racionalista egy filozófus, hogyha ennek a két állításnak valamelyikét, legalább az egyikét tagadja. Azaz, vagy azt gondolja, hogy van az elvén kívüli világra vonatkozó a priori tudás, és vagy azt gondolja, hogy van legalább egy olyan fogalmunk, ami végső soron nem a tapasztalásból származik. Mindezzel persze nem azt akarom tagadni, hogy nem sokkal bonyolultabb a dolog, hogyha elkezdjük részletében vizsgálni egyes filozófusok munkásságát, mint ahogy egy tankönyv, mint egy átlagos tankönyv bele van festve, de mégis szerintem ez a racionalista empirista felosztás áll. Jó. Na most ugye azt, ugye hogyan cáfoltam egy érv, vagy megmutatom, hogy valamelyik premissza hamis, vagy azt mutatom meg, hogy a következtetés nem érvényes, úgyhogy itt nyilvánvalóan nem arról van szó, ez egy nyilvánvalóan érvényes következtetés. P, ha P, akkor Q, tehát Q, ilyen formája az a következtetés, amit az a szkeptikus érvelés használ, úgyhogy ez a modus ponens. Nyilvánvaló, hogy valamelyik premisszát tagadni kell. Na most akkor az a kérdésem, hogyha így rekonstruáljuk az érvet, akkor a Descartes-i gondolatmenet, vagy a Descartes-i anti szkeptikus stratégia melyik premissza tagadásaként értelmezhető? Tehát, hogy a Descartes filozófia, amit úgy nagy vonalakban az előbb lefestettem, hogy bebizonyítom, hogy én vagyok, van Isten, tehát, és Isten nem csalt meg, tehát nem tévedek. Ugye nyilvánvaló, hogy a szkeptikus hipotézis nyilván nem az agyak tartályban Descartes-nál, hanem a csaló démon hipotézis. Akkor úgy kérdezem, a második premisszát tagadja Descartes? Tehát azt kérdeznénk Descartes-tól, hogy elfogadod azt, hogy ha nem tudom, hogy nem csal meg egy csaló démon, akkor nem tudom, hogy van két kezem? Ezt nyilván elfogadsz, minden bizonnyal elfogadná Descartes. Nyilván az első premisszát tagadja, az, hogy nem tudom, hogy nem csal meg egy csaló démon. Ugye az agyaktartályban érnél, ugye azt mondtam, hogy honnan tudom, hogy hogyan igazolható az első premissza, az, hogy nem vagyok agyaktartályban. Két módon lenne igazolható, vagy érzékszervi észleléssel, de ugye ez nyilvánvalóan nem megy, mert ugyanolyan érzéki tapasztalatom van mind a két esetben, amikor tartályban lévő vagyok, meg akkor is, amikor valós világban vagyok. A priori módon, ugye ez lenne a második lehetséges verzió, de a priori módon sem igazolható, mert nincs semmi logikai ellentmondás abban, hogy én egy tartályban tárolt agy vagyok. Ugye a Descartes érve kapcsán is ebből indultunk ki, hogy hogyan igazoltam, hogy nem egy csaló démon áldozata vagyok. Ugye nyilván érzékszervi észleléssel nem, mert ugyanak az érzéki tapasztalataim a hipotézisből, maga a hipotézis szerint akkor, amikor megcsal a démon, meg akkor, amikor a valós világ vagyok. És mondhatom, hogy első pillantásra nincs semmi logikai ellentmondás abban, hogy egy csaló démon áldozata vagyok. Ugye a Descartes-i gondolatmenet felfogható úgy, hogy jó, első pillantása valóban nincs semmi ellentmondása van elgondolható, hogy egy csaló démon áldozata vagyok, de ha jobban elkezdem vizsgálni ezt a kérdést, meg jobban elkezdem vizsgálni, hogy mi az, amit tudok, meg milyen következtetéseket tudok abból levonni, akkor ki fog derülni, hogy második pillantása már nem így van, hanem én a priori tudom cáfolni, hogy egy csaló démon áldozata vagyok. És ugye ez a Descartes-i filozófia kiindulópontja, hogy tegyük föl, hogy csaló démon áldozata vagyok. Ezt egyelőre el tudom képzelni mindenféle logikai ellentmondás nélkül. És akkor mikben kételkedhetek? Kételkedhetem abban, hogy van külvilág. Ebben a kontextusban az idea terminus szokás használni, ami nem a idea, itt nem a Platón ideát jelenti semmiképpen, hanem azt, ami közvetlenül előttem van az érzéki tapasztalatban. Tehát amikor egy asztalt látok, az az asztal kép, ami előttem van. Felteszem, hogy a csaló démon áldozata vagyok, az összes ideám ebben az esetben nem attól a dologtól származik, amitől én gondolom, hogy származik, tehát az asztal érzetem, hogy az asztal ideám nem a külvilágban lévő asztaltól származik, hanem a csaló démon kelti bennem. És így becsap engem, úgy tűnik számomra, mint egy asztal lenne itt, de valójában itt nincs semmi. Csak ő kelt az elmémbe egy asztal ideát. Ez a külvilág összes tárgyára igaz lesz, az asztalra, a falra, a csillagokra, más emberekre, a saját testemre is igaz lesz, ezekben mind kételkedhetem. Ugye a Descartes, azt mondja a Descartes, de mi az, amiben nem kételkedhetem? Még ekkor sem, abban, hogy én létezem, és kételkedem. Ugye abban, hogy a gondolkodom tehát vagyok, szálló igévé vált mondat fejezi ezt ki. Hát, ugye ezt nem feltétlenül úgy kell érteni, sőt, alapvetően nem úgy kell érteni, hogy gondolkodom, ebből logikai következik, hogy vagyok, hanem ezt így intuitíve tapasztalom, hogy gondolkodom, tehát a létezésemet közvetlenül megragadom. És ebben nem kételkedhetek, még akkor is létezek, hogyha a démon megcsal. Tehát ez még akkor is igaz lesz, hogyha a démon hipotézis is igaz. Most itt még annyit a gondolkodás, itt nem, amikor azt mondom, hogy gondolkodom, tehát vagyok, ugye ebben a Descartes értelemben nem annyit jelent, nem csak azt jelent, hogy ilyen logikai műveleteket végzek, következtetéseket végzek, hanem tágabb értelemben mondjuk azt, hogy mentális állapotaim vannak. Tehát gondolkodom, itt abban beleértem, hogy asztallátás élményem van, viszketés élményem van, introspektálom magamba a kételkedés élményét, mindenfélét, tehát hogy mentális állapotaim vannak, tehát létezem, itt annyit értek, hogy a saját mentális állapotaimban akkor se kételkedhetek, ha feltételezem, hogy a démon csal meg. Az igaz, hogy ezek a mentális állapotok félrevezetnek, mert a démon egy olyan mentális állapotot kelt bennem, hogy én nekem úgy tűnik számomra, hogy egy asztal van előttem, és ez nem igaz, mert nincs előttem semmi, meg testem sincs, de maga, hogy úgy tűnik az a mentális állapot, hogy asztal ideám van, vagy asztal látás élményem van, az továbbra is igaz lesz. Akkor is, hogyha a démonvilágba élek. Igen, tehát a mentális állapotom, amik ugyan félrevezetnek, az ideák, amik ugyan félrevezetnek, de maguk az ideák léteznek, azok vannak. Itt van a keletem az ideák, ezek félrevezetők, mert a démon becsap, de maguk az ideák léteznek. Az én kételkedésem is létezik. De most eddig még csak ott vagyunk, hogy jó, rendben van, igaz a démon hipotézis, tudom, hogy én vagyok, akit becsap a démon. Az a kérdés, hogy hogyan tudok kijutni a külvilágba. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy előttem vagy asztal, tudnom kell, hogy nem csap be a démon. Hogyan tudok így felépíteni egy olyan érvelést, ami alapján belülről ki tudok menni. Ez a lényeg. Ugye ehhez kell Isten. Tehát ugye a Descartes-i filozófia egyik talpa az én, mellett a másik talpköve Isten. Ugye a harmadik elmélkedésekben Descartes, most idézőjelbe teszem, bebizonyítja Isten létezését. Isten magába foglalja, hogy jóságos, tehát nem csalhat meg. hogyha egy ilyen is Isten létezik, akkor viszont ebből az következik, hogy amikor olyan ideám van, hogy egy asztal van előttem, akkor egy asztal van előttem. Tehát nem lehetek a gonosz démon áldozata, mert végtelenül jó Istentől kaptam a megismerő képességemet, és mivel végtelenül jó, nem fogja megengedni, hogy én tévedjek, amikor én azt jól használom. Ez a priori lehetetlen. Tehát ugye, ha van Isten, akitől kaptam a megismerő képességemet, és Isten végtelenül jó, akkor a megismerő képességem nem lehet rossz, azaz nem csalhat meg engem. Az más kérdés, hogy minden tévedést, azt nem tagadja Descartes, hogy van tévedés, mert az emberek sokszor tévednek, de azt mondja, hogy ez a tévedések akkor fordulnak elő, amikor én nem megfelelően használom a megismerő képességemet. Amikor olyan dologot ítélek igaznak, amit nem tisztán és elkülönítetten látok be. Olyankor tévedhetek. De amikor jól használom a megismerő képességemet, azaz olyan dolgot ítélek igaznak, amit tisztán és elkülönítetten látok be, akkor nem tévedhetek, mert abban az esetben a tévedés már nem az én hibám lenne, hanem Isten hibája. Viszont Isten eleve jóságos, tehát nem vádolható ilyesmivel. Vagyok én. Fontos, hogy olyan dolgok alapján, olyan dolgokból kiindulva bizonyítja be Isten létezését, amik nem a külvilágban vannak, hanem csak az alapján, amit én belülről megismerhetek, amikben nem kételkedhetek, azaz a saját gondolattartalmaim, annak alapján el tudok jutni Istenig. Isten jó, tehát nem csalhat meg engem, így a világra vonatkozó ismereteim is igazak lesznek, amikor jól használom a megismerő képességemet. Akkor egy zárójelet most nyitok, most egy kicsit pillanatra vonatkoztassunk el Descartes-tól. Általában milyen istenérveket ismerünk? Négy nagy istenérv típus van. Legalábbis, hogy én az én elmémben most hirtelen négy nagy istenérv típus ugrik be. Az egyik az ontológiai érv. Ez nem egy érv, hanem egy érv család, de különböző változatai vannak. Inkább fogalmazok, hogy ontológiai érvek. Ugye ezek azok az érvek, amik Isten fogalmából próbálják bebizonyítani azt, hogy ennek a fogalomnak mindenképpen van referenciája. Azaz, hogy nem lehet üres fogalom, mint például az egyszarvú, vagy a pegazus. Tehát, hogy az Isten fogalmat vizsgálom, akkor pusztán a fogalom vizsgálata alapján mindenféle tapasztalatra való hivatkozás nélkül, teljesen a priori módon meg tudom állapítani, hogy ennek a fogalomnak van referenciája, azaz megfelel neki valami a világban, azaz Isten. Ez ontológiai érvek. A második a kozmológiai érvek. A közös ezekben az érvekben, hogy vagy pusztán az univerzum létezésének tényéből, vagy az univerzum valamilyen tulajdonságából következtet arra, hogy létezik Isten. A harmadik nagy érvtípus, azok a teleológiai érvek. Ugye, amik az univerzumban található bizonyos létezők célszerűségéből következtetnek egy tervezőre. Tehát itt nyilvánvalóan elsősorban az élőlényekre, első körben az élőlényekre gondolatunk. Úgy tűnik, hogy ezek valamilyen célra vannak, és ezeknek bizonyos részei valamilyen célra vannak tervezve, valamilyen célszerűség mutatkozik meg ezeknek a felépítésében. És ugye ebből következtet egy tervezőre az ilyen típusú érve. Van egy fajta, ugye ez ma talán a legnépszerűbb kozmológiai érv, viszont a kettő ötvözete, amikor azt mondja, hogy ez a finom hangoltság érv, hogy úgy tűnik, hogy az univerzumnak vannak olyan tulajdonságai, pont úgy van beállítva, hogy így fogalmazzak, hogy ott megjelenjen az élet, ugye ez az antropikus elv. Ez az egész univerzumra vonatkozó Igen, és a célszerűség fogalmára is épít. Tehát ez egy speciális eset a kozmológiai érvnek, ami egyben célszerűségi érv is. De egyébként az alapvető kozmológiai érvnek nem kell használni a célszerűség fogalmára, nem kell építkeznie. Hát jó, de hát nem. Tehát abból, hogy én az univerzum valamely nem célszerű tulajdonságából következtetek Isten létére, még nem következik, hogy tagadom, hogy az univerzumban lenne célszerűség, vagy hogy az univerzum maga célszerű lenne. Most csak arról van szó, hogy mely tulajdonságát ragadom ki az univerzumnak, amely alapján arra következtetek, hogy az univerzumot Isten teremtette. Én még gondolhatom azt is, hogy az Istennek nem volt célja megteremteni az embert. Az ember az tök lényegtelen Isten, de hogy nem foglalkozik vele. Amikor én a kozmológiai érvről beszélek, pusztán csak arról beszélek, hogy egy alapérv mondjuk az univerzum időbeli kezdetéből vett érv, amit mondjuk egy nagyon, ilyen nagyon buta megfogalmazásban, úgyha most szándékosan egyszerűsítem, hogy mindennek, aminek van időbeli kezdete, van egy teremtő oka, az univerzumnak van időbeli kezdete, tehát az univerzumnak van teremtő oka, tehát van Isten. Most ez nyilván ezt kéne finomítani. A lényeg az, hogy amikor én ezt az érvet használom, és így lefuttatom így, mondjuk így szép, sokkal kifinomultabb formában, én nem hivatkozok a célszerűség fogalmára. Ebből nem következik, hogy annak az Istennek nem lehetnek céljai, pusztán nem volt célja, amikor megteremtette a világot. Csak annyira arról van szó, hogy én erre a fogalomra most nem hivatkozok, amikor bizonyítom a létezését. A célszerűség fogalmára nem hivatkozok. Míg amikor az élőlények létezésével próbálom bizonyítani Isten létezését, akkor hivatkozok a célszerűség fogalmára. Jó, tehát ugye volt a ontológiai, kozmológiai, teleológiai érvek, ugye a negyedik az pedig valamilyen módon az erkölcsiség fogalmára hivatkozva, vagy az erkölcs fogalmára hivatkozva próbálja bebizonyítani Isten létezését. Tehát, tudom én, hogyha nem lenne Isten, akkor nem beszélhetünk objektív erkölcsről, de beszélhetünk objektív erkölcsről, tehát van Isten. Most ez is egy nagyon lebutított változat, de csak hogy értsük, hogy miről van szó. Na most, ugye visszatérve Descartes, az nyilvánvaló, hogy ő a klasszikus kozmológiai érvet nem használhatja, illetve a klasszikus teleológiai érveket se, hiszen a kozmológiai érve abból kéne kiindulni, hogy van univerzum. A teleológiai érvek esetében itt vannak az állatok, célszerű működések a világban, de a világ létezése még nincs bizonyítva, meg az univerzum létezése nincs bizonyítva. Ugye egyre csak az van bizonyítva, hogy én vagyok a saját gondolattartalmaimmal. És lehetséges, hogy megcsal engem a démon. Ezt még nem tudom, de eddig még nincs kizárva, hogy a démon csalásának az áldozata vagyok. Tehát ő neki nyilvánvalóan egy olyan istenérv kell, ami csak azokra az alapokra építkezik, amik már megvannak, azaz én rám és a saját gondolattartalmaimra. És a harmadik elmélkedésben vannak ilyen érvek. Ugye az egyik fajta érvelés az Isten fogalmából bizonyítja Isten létezését. Ugye Isten fogalma megvan bennem, és különböző megfontolások után arra a következtetésre jut, hogy ez a fogalom nem származhat tőlem, hanem csak Istentől származhat. Amit az Isten fogalom, maga csak Istentől származhat. Egy másik fajta érvelése is van, amikor pedig saját maga létezéséből indul ki, azaz, hogy annak a magyarázata, hogy ő létezik, megkívánja, hogy legyen egy teremtő oka, aki Isten. Őneki, mint személynek, a létezésének a teremtő oka lesz Isten. Ő magának, mint személynek a saját létezéséből következtet Isten létére. Tehát ez fontos, hogy ezek a harmadik elmélkedésekben lévő érvek, ezek nem ontológiai érvek, ezek nagyjából az okságra, illetve a magyarázat fogalmára épülő érvek, legalábbis így rekonstruáltok. Tehát nem csak így rekonstruáltok, folyamatosan beszél az okság fogalmáról. De nem klasszikus kozmológiai érvek, tehát nyilván az univerzumból nem indulhat ki, hanem csak abból, ami már eddig bizonyítva van. Aztán az ötödik elmélkedésekben van egy ontológiai érv is, ami hát nagyjából úgy foglalható, hogy Isten fogalmában a szükségszerű létezés úgy benne van, mint hogy a háromszög fogalmában benne van, hogy a belső szögeinek összege az 180 fok. Tehát az Isten fogalom alapján azt kell mondanunk, hogy ez a létező, amire ez a fogalom referál, létezik. Hiszen fogalmi ellentmondás azt állítja, hogy Isten nem létezik, hiszen Isten szükségszerű létező. Azt állítja, hogy a szükségszerű létező nem létezik, ellentmondás. Ugye az a... Gondolom semki, hogy most nagyon... Megint csak nagyon pongyolán mondtam az érv lényegét, nagyjából erről van szó. Ezt lehet pont bonyolultabban rekonstruálni, meg valószínűleg Descartes nem is... Ezt az ontológiai érvet nem is érvnek nevezni, tehát őnek igazából nem is ez a szándék, hogy most ő egy ilyen premisszákból való következtetés útján bizonyítsa Isten létezését, hanem valószínűleg az elsődleges szándék az, hogy megvilágítsa nekünk, hogyha jobban megvizsgáljuk az Isten fogalmat, akkor intuitíve fogjuk látni, hogy van Isten, tehát egy egyszeri belátással, mint hogy a kettő meg kettő, belátjuk, hogy kettő meg kettő az négy. Hogyha eléggé tisztán megvizsgáljuk magunkba az Isten fogalmat, akkor be fogjuk látni, hogy ennek a fogalomnak mindenképpen van a referenciája, az Isten mindenképpen létezik. Tehát az ő fő szándéka nem az, hogy most én különböző lépésekből álló bizonyítását adja Isten létezésének, amikor az ontológiai érvről beszélünk, az ontológiai érv esetében. Jó, tehát ugye... Az ontológiai érvnek egyébként, ugye nem Descartes volt az első, aki az ontológiai érv állt elő, hanem Szent Anselm. Hát ugye Anselm érvét valahogy így fogalmánk össze, nagyon pongyolán és pontatlanul, hogy Isten fogalmában benne van az, mint a lehető legnagyobb jó, vagy a lehető legtökéletesebb, a legnagyobb jó. Aki tagadja Isten létezését, az is annak is megvan az Isten fogalma, hiszen tagadja Isten létezését. Az azt fogja gondolni, aki tagadja Isten létezését, hogy a lehető legnagyobb jó csak a fejemben létezik, mint fogalom, a valóságban nem. Igen ám, de ha valami csak a fejemben létezik, az már nem lehet a lehető legnagyobb jó, mert ami a valóságban van, az nagyobb jó annál, mint ami csak a fejemben van. Tehát az Isten fogalmából már következik, hogy az odakin van a világban, nem csak a fejemben van. Az ontológiai érveknek a lényege pontosan az, hogy azt akarják megmutatni, ez talán mindegyik ontológiai érvben közös, hogy az Isten fogalom speciális. Persze, hát abból, hogy valamiről beszélünk, kiderült, hogy nincs flogiszton, nincsenek pegazusok, nincs Mikulás, nincs a Balatonban lévő cápa, stb. Az nem egy nagy dolog, hogy megállapítjuk, hogy vannak olyan fogalmak, amiknek nincs referenciája. Az ontológiai érvek lényege az, hogy azt arra akarok rávilágítani, hogy az Isten fogalomban van valami olyan speciális, amit ha jobban megvizsgálunk, akkor látjuk, hogy ez ki fog lógni a többi fogalom sorából. És pontosan azt akarják megmutatni az érvek, hogy ez nem lehet ilyen üres fogalom. Mert magában a fogalomban inherensen benne van valami, ami miatt nekem azt kell mondanom, hogy ennek a referenciája létezik. És tulajdonképpen ez ilyen értelemben egyedülálló fogalom, mert más fogalom nincs ilyen fogalom. Az Isten fogalom ebből a szempontból speciális. És például ez az anzelmi típus, ez nagyjából, amit mondtam, hogy aki tagadja Isten létezését, az is, annak is van egy Isten fogalma, hogy Isten az, aminél nincs nagyobb jó. De azt nem mondhatom, hogy aminél nincs nagyobb jó, az csak a fejemben van, csak egy fogalom, mert akkor már nem arról beszélnék, amiről beszélni akarok, mert ami csak a fejemben van, annál van nagyobb jó, ami kim van valóságban. Tehát... Ha az Isten fogalmat vizsgálgatom, rá fogok jönni, hogy az Istennek valóságosan léteznie kell, és ezt pusztán a fogalom vizsgálata alapján meg tudom állapítani. Nagyjából ez az ontológiai érveknek a közös tulajdonsága. Bár ugye hát, hogy a Descartesnál fontos az, hogy Isten jó, mert Isten fogalmában ugyanúgy benne van a jóság, mint az, hogy létezik. Tehát azért kell Descartesnál, hogy Isten jó, hogy ne csaljon meg. Mert egyébként, hogyha Isten rossz, akkor meg is csalhat. Descartes nem egy ilyen maga által legjobb interpretáció Descartesnek, hogy ő nem egy ilyen maga által definiált Isten fogalomról beszél, ami, ami érvelünk, hogy benne van a fogalomban, hogy jó, stb., hanem ő szerinte ugye az Isten fogalom velünk született és adva van. Szerintem ez az egyik alapvető elképzelése Descartesnak, tehát ő szerint az Isten fogalom velünk született. És hogyha alaposan megvizsgáljuk ezt a velünk született fogalmat, akkor abban megtaláljuk, hogy jóságos. Szerintem elsősorban ezért tekintjük Descartes-ot racionalistának, ugye, mert úgy gondolja, hogy ez nem a valamilyen módon a tapasztalásból származó fogalom, Isten fogalma. Na most, jó, tehát érthető a Descartes-i megoldás. Ugye, az nyilvánvaló, hogy az első nagy probléma, tehát először is nyilvánvaló, hogy ennek csak történeti jelentősége van. Nem hiszem, hogy bárki is ma komolyan gondolja, hogy legalábbis ebben az persze azt gondoljuk, hogy van Isten, stb., de hogy így tudjuk cáfolni a szkepticizmust, ezen a módon azt nem hiszem, hogy bárki is ma komolyan gondolná. Bár mit tudom én, lehet, nem tudom, lehet, hogy van ilyen, de az a lényeg, hogy nyilvánvalóan ennek elsősorban tölteti jelentősége van. Miért? Ugye azért, mert nagyon súlyos ellenvetések tehetők ezzel a szkeptikus, antiszkeptikus stratégiával szemben. Például, ugye az egyik legfontosabb, hogy erősen kérdéses, hogy Descartes érvei, mármint Isten érvei jók-e. Ugye, hogy konkluzívek-e. Ha pedig nem konkluzívak az Isten érvek, akkor összeomlott az egész projekt. Tehát ugye ez egy metafizikai kérdés, elsősorban metafizikai kérdés lenne, hogy most nézzük meg Descartes Isten érveit. A lényeg az, hogy ezt most maradjunk abban, hogy erősen kérdéses, hogy jók-e az érvei. Az ontológiai érvnek egyébként lehetséges, hogy vannak modern, én nem lehetséges, én úgy látom, hogy vannak erős változatai, erős modern változatai az ontológiai érvnek, hogy lehetnek jó, erősebb változatai. A minden esetre a Descartes-féle ontológiai érv az a lehető leggyengébb változatnak tűnik, számomra legalábbis. De erről most azért nem fogok többet mondani, mert akkor nem fogunk haladni semmit. Ugye az is nyilvánvaló, hogy az oksági érvei sem túl jók, sőt nagyon rosszak. Itt most csak egy dologra hívom fel a figyelmet, hogy Descartes a saját kritériumnak sem tesz eleget, hogy amikor azzal kezdi a filozófiát, hogy mindenbe kételkedik, amiben csak lehet, nem veszi észre, hogy az okság elve is egy olyan, amiben lehet kételkedni. Ezt majd Hume fogja észrevenni leginkább. Később, tehát igazából ez egyik legfőbb hibának azt tartom most, hogy olyan elvre épít az okság elvére, amit, hogyha hűséges a saját programjához, hogy mindenben kételkedik, amiben kételkedni lehet, akkor nem lenne szabad az okság elvére építenie, de ezt nem veszi észre. Ez annyira megszokott, annyira evidensnek tűnik, hogy elkerül a figyelmét, hogy ez is egy olyan dolog, amit kételjel illethetünk. Na mindegy, de ez tulajdonképpen egy metafizikai kérdés, hogy most a Descartes érvei jók vagy nem, erről lehet vitatkozni. Ami ismeretelméleti szempontból fontosabb, hogy tegyük föl, hogy valamelyik érve jó. Vagy nem a Descartes-é, hanem valaki előáll egy konkluzív Isten érve, mondjuk egy jó ontológiai érve, ami bizonyítja, hogy létezik Isten, nincs benne hiba. A kérdés az, hogy Descartes antiszkeptikus stratégiája ezt feltételezve működik-e? Tehát tegyük fel, most mi kartéziános filozófusok vagyunk, eljutottunk odáig, hogy bár megcsalhat a csaló démon, de az tudja, hogy nem tévedés, hogy én létezem, a saját mentális állapotaim léteznek, továbbá a saját pusztán, amihez belülről hozzáférek, tehát az Isten fogalomhoz és a saját létemhez, ennek alapján bebizonyítom, hogy létezik Isten, ugye is Isten jóságos, majd megy tovább a dolog, tehát nem csalhat meg. De most ezen a ponton működik-e a stratégia? Nincs itt valami hiba? Minden tankönyvben vagy Descartes-ról szóló bevezető műbe szokott szerepelni egy vád Descartes-tal szemben. Az ő antiszkeptikus stratégiájával szemben. Hát ugye, hogy körbenforgó az érvelést. Ugye a lényeg a Descartes stratégiának, hogy mivel Isten létezik, Isten nem csap be, azaz, amikor jól használom a megismerő képességem, akkor nem tévedek. Ez konkrétabban azt jelenti, ugye Descartes rendszerében, hogy amikor tisztán és elkönnyítettem, belátok valamit, akkor nem tévedek. Na de honnan tudom, hogy amit tisztán és elkönnyítettem, belátok, valamit, akkor nem tévedek? Onnan, hogy tudom, hogy van Isten, aki nem csal meg. Honnan tudom, hogy van Isten? Onnan tudom, hogy tisztán és elkönnyítettem, belátom Isten fogalma, vagy az én létezésem alapján, hogy van Isten. Ahhoz, hogy tudjam, hogy van Isten, szükségem van rá, hogy megbízhassak azokban az ítéleteimben, amelyek esetében tisztán is elkönyvtettem, belátom, amiről ítélek. Tehát ugye maga az Isten bizonyítás úgy működik, hogy tisztán is elkönyvtettem, belátom, mondjuk Isten fogalma alapján, hogy van Isten. De honnan tudom, hogy amit tisztán is elkövetettem, belátok, az igaz? Hát onnan, hogy van Isten, és ő nem engedi meg, hogy amit tisztán is elkövetettem, belátok, az hamis legyen. Tehát ahhoz, hogy tudjam, hogy amit tisztán is elkövetettem, belátok, az igaz, ahhoz kell először, hogy tudjam, hogy van Isten. De hogy ahhoz, hogy tudjam, hogy van Isten, először kell tudnom, hogy amit tisztán is elkövetettem, belátok, az igaz. Világos a probléma? Ezt először Antoine Arnaud hívta fel a figyelmet erre a körforgásra. Nem teljesen érthető? Tehát tegyük fel, hogy megcsal a démon, és ő engem az értelmi belátásaimba is megcsalhat. Tehát amikor, mit tudom én, és a legszélsőségesebb esetben, amikor azt gondolom, hogy 2 + 2 = 4, akkor is megcsalhat. Azért nem csatlakozhatok az ilyen belátásaimba, mert tudom, hogy van Isten, aki nem csal meg. De honnan tudom, hogy van Isten? Úgy, hogy ezekre a belátásokra hivatkozom, amikor bizonyítom, hogy van Isten. Tehát eleve feltételezem, hogy működik a tiszta és elkönyvtett belátás elve, ahhoz, hogy eljussak Istenhez, de azt a tézist, hogy működik a tiszta és elkönyvtett belátás elve, azt arra alapozom, hogy létezik Isten. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy általában ma, ahogy én nem vagyok Descartes kutató, de ahogy az olvasmányom alapján, nekem úgy tűnik, hogy a Descartes kutatók többségem úgy gondolja, hogy ez a körbenforgás vád nem áll meg. És lehet, hogy igazuk van, de hogyha most eltekintünk ettől a történeti dologtól, hogy most Descartes mit akart, mit mondtak a szándékai, meg az elképzelése, meg hogy mit értett, hanem csak azt nézzük, hogy előttünk áll ez a filozófia, az a kartéziánus filozófia, és mi mit tudunk erre mondani. Hát szerintem a legnagyobb probléma ezzel a körbenforgás. Úgyhogy nem tudok neked, szerintem a legnagyobb probléma az, hogy ez az antiszkeptikus stratégia, ez nagyon körbenforgó, mármint hogy ordinári módon körbenforgó. Ugyanarra egyszer már beszéltünk, hogy tulajdonképpen minden deduktív érv körbenforgó, de ez olyan fajta körbenforgás, amit nem engedhetünk meg. Ugye, miről van szó? Ez a fajta szélsőséges szkepticizmus, ami Descartes kifeszít, amiből kiindul, ez azt is megengedi, hogy a logikait, amit mi logikailag lehetségesnek tartunk, vagy logikailag lehetetlennek tartunk, ott az olyan ítéleteinkben is tévedjünk. Tehát magyarán ez a fajta szélsőséges szkepticizmus azt is megengedi, hogy a logikai törvények azok nem a világ törvényei legyenek, hanem csak az emberi gondolkodás törvényei. Magyarán például az ellentmondás törvénye ne legyen igaz a világban. Azt az emberi gondolkodás igaz, én nem tudom elgondolni, hogy Szokratész ember, minden ember halandó, és Szokratész nem halandó, de ezek az én gondolkodásom törvényei csak, és a világban lehetségesek például logikai ellentmondások. Az más kérdés, hogy ez mennyire tartjuk valószínűleg, vagy mennyire hisszük, vagy nem hisszük. Ebből a kiinduló pontból, ahonnan Descartes kiindul, ez is lehetséges. Ez a szélsőséges szkepticizmus. Tehát ebben az esetben csinálhatok akármilyen istenérvet, bármilyet, aminek az lesz a konklúzió, hogy Isten létezik, ebből mindig csak azt fogom tudni, maximum annyit fogok tudni mondani, hogy én nem gondolhatok mást, mint hogy Isten létezik. De mivel nem tudom, hogy a gondolkodásom és a világ azok megfelelnek-e egymásnak, azt soha nem fogom tudni mondani, hogy ott kint a világban van Isten. Ugye az kéne, ugye Descartes válasza mi erre, hogy honnan tudom, hogy a gondolkodásom és a világ összhangban van? Hát onnan, hogy Isten teremt meg az összhangot. De ez először már tudnom kell, hogy van Isten. Szerintem ez a fajta körbenforgás mindenféleképpen benne van. Most mindegy, hogy Descartesnak mik az eredeti szándékai, meg a saját szempontjai. Nem, hogyha most eltekintünk Descartes-től, és azt nézzük, hogy az a fajta megoldás, amit Descartes kínál, cáfolja-e ennek a szkeptikus érnek az első premisszáját, azaz, hogy nem tudom, hogy egy csaló démon áldozata vagyok, akkor azt kell mondjam, hogy nem cáfolja. Azért, amit mondtam, mert semmit nem tudok csinálni, maximum annyit tudok megtenni. A legnagyobb jó indulattal feltételezem, hogy a Descartes érveiben nincs hiba, hogy ha logikusan gondolkodom, akkor azt kell mondanom, hogy van Isten. De ezzel még nem jutottam ki a világba. A kérdés az, hogy a világ olyan-e, ami ennek én gondolom, amikor logikusan gondolkodok a világról. Van-e összhang a gondolkodás meg a világ között? Honnan tudom, hogy van összhang meg a gondolkodás meg a világ között? Sehonnan se tudhatom. Descartes válasz nyilván az lenne, hogy Isten teremti meg az összhangot. Na de az először tudnom kell, hogy van Isten odakin. Tehát ez a fajta körbenforgás szerintem mindenképpen megvan, és ez elég ahhoz, hogy megmutassuk, hogy teljesen használhatatlan a Descartes-i stratégia a szkepticizmussal szemben. Nem tudom megmutatni, hogy nem vagyok a csaló démon áldozata. Így.
Elhangzott ismeretelmélet Pöntör Jenő előadása. 6. előadás. Antiszkeptikus stratégiák első rész. Descartes. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.